Na, hát akkor beszéljünk a Adjemolu könyv kapcsán arról, hogy mit látnak most a technológiával kapcsolatban.
Tulajdonképpen ugyanarra figyelmeztetnek, amit te az előbb mondtál, hogy elfelejtettük ezt a történetet. Akik az elmúlt évtizedekben születtek, azok adottnak vették, hogy 8 órás munka nap van, hogy van munkahelyi biztonság. Ennek az erodálása már évtizedek óta folyik, tehát valójában a neoliberalizmus az arról szól, hogy már korábban elfelejtették az emberek, hogy ezért harcolni kellett, és az utóbbi évtizedekben ezeket eleve erodálta a neoliberalizmus. És hát ebbe robbant bele az internet, meg az egész digitális kapitalizmus ebbe a neoliberális korszakba, és ez fontos, mert hogy az első ígérete az internetnek az egész más volt. Tehát, hogyha visszakövetjük az internet kezdetét, akkor ez egy ilyen decentralizált, bottom-up, hálózatokra működő, csomópontok nélküli dolog volt, ahol mindenki egyenlő, ugye erről beszéltünk már itt is a Pogi Podcast beszélgetésekben is, hogy nem ez volt az ígéret. Aztán ugye jöttek ezek a platformgazdaság, stb., tehát hogy itt tök más ígéret volt, és ugye arról is beszéltünk már itt, hogy a Big Tech-nek az uralma az hogyan jött el, és ma az a helyzet, hogy mindenki tudja, hogyha nyugatról beszélünk, akkor a Google-ök, Alphabet most már, de tulajdonképpen mindenki Google-nek hívja, az X, amit mindenki Twitter-nek hív, a Facebook, a néhány nagyon kicsi Apple digitális cég uralja, ha pedig Kínáról beszélünk, ott ugyanez megvan Pepitában, ott az Alibabák, a Tencentek, a Baiduk, ott is megvan, csak ezt a magyar hallgató kevésbé ismeri, de ugyanúgy megvannak ennek a megfelelői, tehát mindenhol a Big Tech lett, és arra figyelmeztetnek Acemoglúék, hogy ugye ezeket az embereket, ezeket heroizálják. Tehát ugyanúgy hősökként beszélnek egy, ugye kezdődött ez Steve Jobs-zal, aztán folytatódik Elon Musk-kal, Bill Gates-el, Mark Zuckerberg, majdnem mindenki hőssé válik ebben a tech szektorban. Miközben hát, ugye, ha valaki részletesebben tanulmányozza, hogy mit csináltak ezek az emberek, kiderül, hogy hát nagyon-nagyon problémás. Azok, amiket nekik tulajdonítanak eredmények, azokat nagyrészt nem ők csinálták, ellenben nagyon sok mindenről nem tudnak az emberek, amiket tényleg ők csinálnak, és ez nem annyira szép dolog. Tehát maguk azok, akik egyébként ezeket a technológiákat, amiket megint csak, tehát ezek szuper technológiák tudnak lenni, összekötnek minket, mi is most felveszünk egy epizódot a beszélgetésünkkel, nem kellett utazni hozzá, tök szuper dolog, de hogy ezt, ami jó ebben, tehát ki tudja így fejből megmondani, hogy ki találta ki az internetet? Most őszintén. Tehát anélkül, hogy valaki rákeresne a Wikipédiára.
Fejből nem, de az egész az ARPANET-tel indult, ami egy hát lényegében katonai projekt, mondhatjuk. Tehát ugye a Ministry of Defense-nek volt egy ilyen...
Az igaz, de ott is húsvér emberek dolgoztak, és mondjuk mondjon két nevet valaki arról, hogy ki találta ki az internetet, ki találta ki az elektronikus csipet. Tehát azokat a dolgokat, amik tényleg a nagyon fontosabb dolgok voltak, az kitalálta ki, és mondjuk gondolkodjunk el azon, hogy ahhoz képest mennyire nehéz dolog leprogramozni egy Facebookot, ugye ezt itt mindig el szoktam mondani, hogy én megkérdeztem rengeteg programozótól, hogy mennyire nehéz egy Facebookot leprogramozni, és a tipikus válasz az nem az volt, nem csak az volt, hogy nagyon könnyű, hanem tipikusan azt mondták a programozók, hogy én is csináltam ilyet annak idején. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy valaki létrehozta magát az internetet, vagy magát az elektronikus csipet, ahhoz képest döbbenetesen béna dolog már egy Facebookot létrehozni, és mégis a Zuckerbergöket heroizáljuk, és nem pedig azt, aki létrehozta ezeket a technológiákat, azok nem váltak multicsiliomossá, hanem azok váltak, akik ezt kihasználták, és ráadásul úgy, hogy közben monopóliumokat hoztak létre, tehát egy Amazon, egy Jeff Bezos-szal úgy hős, hogy ugyanazt valósította meg, amit annak idején a Standard Oil valósított meg, egy elképesztő monopóliumot, és arra figyelmeztetnek a Acemoglúék, hogy most ugyanúgy szükség van a társadalmi kormányzására a digitális kapitalizmusnak, mint ahogy szükség volt a korábbi technológiáknál, tehát tudunk tanulni a gőzgéből, az olajtechnológiából, a rablóbáró korszakából, és ahelyett, hogy heroizálnánk ezeket a tech oligarchákat, ehelyett el kellene gondolkodni, hogy egészséges-e az, hogy ők ennyire kontrollálják ezeket a technológiákat.
Be szeretnék hozni egy új aspektust, ami egy kicsit különbözik ebben az esetben, és ugye szokták mondani, hogy az adat az új olaj. És pont azért lenne nagyon fontos, hogy erőteljesebben kontrolláljuk ezt az egészet, mert ez az erőforrás, ez a valami, ez nekünk is van. Tehát ez mindenkinek van. És pont ez az, amit odadunk cserébe azért, hogy ingyenesen használhassunk bizonyos szolgáltatásokat. Annak a kontrollja, hogy ezzel az adattal, ami a tied, ezzel mit csinálsz, ez valójában ez lenne jó, ehhez kéne a Web3 és a blockchain technológia, hogy ennek a transzparens, jól lekövethető és decentralizált kontrollja, ez mindig a felhasználónál legyen, csak az a helyzet, hogy ezzel nincs tudatában a 99,9%.
És aki tudatában van, az is nagyon nehezen tudja megvalósítani, tehát ugye itt említetted a blokklánc technológiát, tehát a legjobb példa arra, hogy a blokklánc technológiának itt van ez az óriási ígérete, hogy akkor ez egy decentralizált valami lesz, de az ember elkezdi nézni, hogy hol kezdték el használni a blokklánc technológiát, akkor belefut abba, hogy állandóan mégiscsak centralizáció lesz belőle. Tehát az az ökoszisztéma, ami a kriptó körül fölépült, és ami újra és újra és újra koncentrációhoz vezet, ugye legelején már egy Mt. Gox nevű kriptoplatformon összpontosult 90%-a bitcoin kereskedésének, és meghekkelték és ellopták. Tavalyi évnek a slágersztória volt az FTX, ugye Sam Bankman-Fried-de, és hossza lehetne sorolni, újra és újra és újra olyan koncentrációk jönnek létre, amelyek még a blokklánc ellenére is igazából túlhatalomhoz vezetnek.
Igen, csak itt a blokklánc, mint technológia megjelenik a kriptovalutának a működési mechanizmusában. Nem abban jelenik meg, hogy hogyan követed nyomon, és hogyan ellenőrzöd az adat felhasználásodat. Tehát ezt a technológiát ugye még nem használjuk erre.
De azt mondaná erre a Csomogló, hogy a blokklánc ez megint egy technológia, tehát ez ugyanolyan, mint a hajó, amivel rabszolgákat is tudsz állítani, meg mit tudom én, nemzetközi kereskedelmet, és ez ugyanolyan, mint a vasút, amivel tudsz el tudsz jutni Budapestről Párizsba, de el tudsz vinni 6 millió zsidót a haláltáborokba. Ugyanez a helyzet, hogy a blokklánc is egy teljesen semleges történet, és nagyon jó és nagyon rossz dolgokra is lehet használni, azt is kormányozni kell, annak is ki kell találni a kormányzási formáit, és jelenleg ez egyáltalán nincsen kitalálva, tehát ezek ma már globális cégek, nemzetek fölötti cége, és közel se vagyunk ahhoz, hogy valami fajta kormányzási formáról beszélgessünk, hogy ez hogyan kellene, nem az van helyette, hogy rábízzuk ezekre a techno-oligarchákra. És akkor itt ugye a Acsemoglóék nagyon jó példája, Ferdinand Lesseps, aki ugye a Suezi csatornát csinálta, és hát úgy elmesélik azt a sztorit, hogy tök szuper módon megszervezte a Suezi csatornát, óriási siker lett, és innentől fogva olyan reputációja lett ennek az alaknak, hogy onnantól fogva mindenben az ő szava döntött, és hát megpróbálta megcsinálni a Panama csatornát, ami egyrészt egy hatalmas bukta lett, és rengeteg ember meghalt, mert hogy az, hogy egyszer valaki valamit megcsinált, abból nem kell arra a következtetésre jussunk, hogy akkor onnantól fogva, tehát továbbra is szükség van a társadalmi kormányzására a technológiának, és nem igaz az, hogy ilyen nagy individuumoknak a géniuszára kellene utalódnunk, főleg, hogy mondjuk Lesseps esetében legalább teljesített valamit, de szerintem nagyon sok ilyen digitális oligarcha esetében még annyi teljesítmény sincsen, mint a Suezi csatorna.
Akinek nem derült volna még ki az előző adásokból, nagy ellenzője a digitális oligarcháknak, Pogács Zoli. Szerintem egyébként
mindenfajta ilyen oligarcháknak tegyük hozzá.
Igen, szerintem inkább ilyen nem hősként kezeljük őket. Van, aki egyébként Elon Muskot tényleg egy ilyen vizionárius hősnek gondolta például, de szerintem inkább ilyen az elismerés az, ami egyébként pontosan rímel azokra, mondjuk azokra a média mágnásokra, amilyen volt mondjuk William Randolph Hearst is például, vagy még számtalan ilyen média mágnás, vagy Rupert Murdoch, aki akkor az volt a nagy boom, a média, és akkor az abból csinált óriási bizniszt, és lett milliómos, és ezt ismerik el.
Pontosan tudjuk, hogy ezek mennyire kártékony figurák voltak, tehát egy Robert Maxwell, egy Rupert Murdoch, ezek ma már tök ismert módon rettentően kártékony figurák, és azt hiszem, hogy az a lelkesedés, amit nagyon, nyilván külön epizódot érdemelne Elon Musk, mert ebből a csapatból is messze kiri, de hát a túlnyomó többsége annak, amit csinál, amiről egy nagyon sok ember azt gondolja, hogy ez valami forradalmian jó, az valójában sokkal több kárt okoz, mint amit megoldana.
Oké, legyen akkor majd egy ilyen külön mask bashing epizód is, de most arról a könyvről beszélgettünk, ami most jelent meg, Deron Acemoglu és Simon Johnson tollából, Power and Progress, Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity, ez a címe angolul jelent még meg egyelőre, érdemes utána nézni, minden esetre Pogácsa Zoli bemutatta, hogy mi a két közgazdász véleménye arról, hogyha nem tanulunk a múlt történelmi hibáiból.
És az üzenet az nem az, hogy a technológiát meg kell állítani, hanem az üzenet az pontosan az, hogyha nem ilyen koncentráltan hagynánk a technológiát fejlődni, akkor egyébként sokkal jobbat tenne egy csomó általában az embereknek.
Így is van. Várunk akkor hozzászólásokat a Pogi Podcast Facebook oldalán. Ezt az adást meg lehet majd hallgatni a Spotify-on is, és a Pogi Podcast Facebook oldalon is ott lesz, ott lehet kommentelni. Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen!